Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is egy egészségügyi témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő fél órában a COVID-tesztekről, illetve a mobillaborok iránti bizalomról és a járványtudatosságról beszélgetünk. Marosi Viktor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A járvány második hullámában volt olyan időszak, amikor az Avidin Lab, a mai White Lab elődje, bonyolította le Magyarországon elvégzett tesztek kb. 50%-át, de az, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy ilyen mennyiségnél is ugyanolyan hatékony maradjon egy tesztlabor, illetve a mobil laborok iránti bizalom az megingott-e vagy erősödött-e az elmúlt egy évben, arról a legkompetensebb embert kérdezem, Pomozi Istvánt, a White Lab társtulajdonosát. Szervusz István, köszi, hogy itt vagy.
Szervusz, nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszöntöm a rádió hallgatóit.
Nulladik kérdés, vagy nulladik témaként, vagy hadd dobjam be, hogy miért tegeződünk, mert lévén, hogy én fotósként dolgozom, én készítettem rólad portréfotókat.
Igen, meg imádom, hogyha fotóznak, ez természetesen így nem igaz, mert nem szeretem, de annyira jó fej voltál, hogy ezt kellemes körülmények között megtettük, és senki ne értse félre.
De a lényeg az, hogy most éppen ezért egy kicsit kötetlenebbül, és mégis közérthetően fogunk a tesztekről beszélgetni, sokkal komolyabb témákról annál, mint ahogy most itt kinézünk, és kicsit arról, hogy egyáltalán ez az elmúlt másfél év mire volt elegendő az embereknél, milyen számok vannak, akár a tesztelési szándékot tekintve, milyen a járvány tudata az embereknek. Szóval egy csomó olyan dolgról fogunk beszélni a következő 20 percben, amik szerintem mindannyiunkat érintenek. De hogy ne menjünk ennyire előre, ugye arról beszéltünk, hogy az Avidin Lab, az nagyon nagy szám, hogyha a magyarországi tesztelés, volt olyan időszak, hogy a magyarországi tesztelések 50%-át lebonyolítja, azért ez ilyen hatékonyság nagyon nehéz tartani, vagy nagyon nehéz azt tartani, hogy ez a munka, ez hatékony maradjon. Ezt mégis hogy lehet elérni?
Hát kevés alvással és sok munkával, tehát azt hiszem ez a kulcs, meg egy nagyon-nagyon jó csapattal, aki az ember mögött áll. Mi nem erre számítottunk, tehát meg gondolom senki sem erre számított, amikor ez a vírus elindult. Arra, hogy lesz néhány száz vizsgálat naponta, körülbelül arra készültünk föl. És akkor tavaly augusztus végén történt az, hogy néhány százról ez pillanatok alatt 3000-4000 fölé ugrott föl, és akkor kellett kialakítani egy olyan informatikai rendszert, egy olyan csapatot mögé, aki ezt le tudja kezelni.
Te fizikusként végeztél, ezt talán erről egy külön műsorban majd beszélhetünk, akár egy portréinterjút majd csinálunk veled, de az, hogy te ebbe hogyan csöppentél bele, az mondjuk még érdekes lehet, tehát az IT, akár a mesterséges intelligencia használata, az nem tudom, hogy egyébként ez fontos-e, de hogy ez hogyan függ össze egy tesztlabor életével?
Hát mesterséges intelligencia nincs benne.
Ez meglep, mindenhol ott van.
Egy labor, ez most így sokkal exaktabbot mérünk valamit, és annak pontos eredményének kell lenni, meg a személyes adatok is, amik alapján a leletet kiállítjuk, azok is teljesen pontosak végig. Az adatfeldolgozásban esetleg, hogy milyen tudományos munkákat lehet ezzel támogatni, abba ott lehet, de magában a labor működésébe nincs benne a mesterséges intelligencia. Az IT az nagyon erősen ott van, mert ekkora számokat, hogy nagy hatékonysággal, pontosan csúszások nélkül tudjunk csinálni, ez egy nagyon erős informatikai rendszert kellett fejlesztenünk, és én igazából ekkor csöppentem bele, hogy ezeket a nagy számokat tudjuk biztonsággal teljesíteni.
Na jó van, hogy érthető dolgokról is beszélünk, egy picit tegyük tisztába, hogy másfél évvel a járvány kirobbanása után azért még mindig azt gondolom, hogy érdemes tisztába tenni, hogy milyen tesztek vannak, mire jók, és hogy azokat ma már hol és milyen formában fogadják el. Tehát legalább az első három, vagy azt a néhány csoportot szedjük már külön, mert egyébként őszinte leszek, én magam sem tudom, ismerem a PCR-t, az antigént és az antitestet. De ezeken túl még van ugye a vér, ugye ezek a vérből nyert tesztek, és onnantól nálam megáll a tudomány, és felmerem tételezni, hogy a hallgatók nagy részénél is így van ez.
Ja, megpróbálom összefoglalni, nem vagyok a legtudományosabb ember, de nyilván nagyon
ebbe dolgozol, azért valami.
Sok mindennel találkoztam, és nagyon sok ilyen kérdést hallottam, hogy megpróbálom közérthetően elmondani. Kezdjük azzal, hogy mégis ez a vírus miből áll. Nem lesz bonyolult. Én úgy értem meg, mert már sajnos régen volt, amikor én ezt tanultam, hogy két részből áll. Van a belseje, meg a külseje. A külsején vannak a spike tüskefehérjék, ez az S fehérje, belül a nukleokapszid az N fehérje. És mind a kettő ellen képesek vagyunk ellenanyagot termelni. Ezért nézhetjük az N fehérje elleni ellenanyagot, meg az S fehérje elleni ellenanyagot. Ha ez van, akármelyik is, akkor védettnek számítunk.
De ez honnan eredhet? Tehát honnan szedhetjük ezeket össze? Csak a vírussal?
Tehát csak az oltással is, de nyilván, ha a vírus, a fertőzést megkaptuk, akkor ezeket összeszedhetjük, ezeket az ellenanyagokat az oltással, meg attól függ, hogy milyen oltást kapunk. Uh-huh. Van olyan oltás, mint a kínai Sinopharm, ahol elhalt vírusok vannak benne, ott is mind az N-re, mind az S-re kaphatunk ellenanyagot, de a Moderna, Pfizer, Moderna oltások azok meg az adenovírus futnyik például, az csak az S-fehérje ellen véd, mert abba csak azt a részt kódolták bele.
De akkor beszéljünk a tesztekről, tehát igen. Ugye az antigén, az antitest és a PCR közötti különbséget nagyjából most már legalább a használatot tekintve ismerik, igen, az emberek, de ugye volt, amikor elfogadták itt a utazáskor, vagy csak a PCR-t fogadták el, aztán elfogadták az antigént, aztán megint visszaállt a PCR, tehát hogy ez mitől függ, és melyik mire, igen, jó, és miért hatékony?
Az a legpontosabb teszt, és az maga a vírus jelenlétét mutatja ki, hogy ott van, ahol belevesszük a mintát a torkunkba, vagy az orgaratunkban, ott van a vírus. Ez nagyon hamar képes kimutatni, nagy érzékenységgel, nagy pontossággal. Ez a legismerősebb szerintem mindenkinek a PCR teszt. Az antigén teszt, ezek a gyors tesztek, azoknak kell néhány nap a fertőzés után, hogy képesek legyenek kimutatni, és nem is olyan nagy pontossággal mutatják ki. Azért kell néhány nap, mert el kell, hogy szaporodjon a nyálkahártyán az a vírus, hogy olyan mennyiségben legyen, hogy ki tudja mutatni, uh-huh, ez az antigén gyors teszt. Az antitest, ott is többféle van, az antitest tesztek, a gyors tesztek, azok mondjuk így nem elegendő pontossággal mutatják ki azt, hogy átese, hogy van-e antitestünk, tehát hogy átestünk-e a betegségen. Arra sokkal inkább a vénás vérvételből történő...
Na igen, ezt viszont kevesen csinálják.
Klasszikus laborok, vérvizsgálati laborok tudják ezt csinálni, tehát vénás vérből kell venni a vért, és megfelelő körülmények között szállítani, és a laborban feldolgozni. Itt is többféle teszt van, többféle módszer van. Lehet hallani ilyen, hogy sokat, hogy Eliza Kenta úr, itt is lehet hallani, hogy S fehérje, N fehérje. Ez ELISA módszerrel meg lehet nézni, hogy van-e az S vagy az N ellenanyagunk, de ez egy ilyen kvalitatív, vagy igen, vagy nem tudjuk, körülbelül ilyen választ ad. A Kenta úr vizsgálattal lehet azt megmondani, hogy mennyiségileg mennyi ellenanyagunk van. Az egy kicsit pontosabb, a védettség fokára is mond valamit.
Május végén, ugye hirtelen nyitás után mi volt tapasztalható? Most ugye tesztekről egy kicsit ennyit, meg az ismétlésről egy picit ennyit, ez mondjuk fontos volt, de azt gondolom, hogy ma már vagyunk annyira benne ebben az egészben, remélhetőleg már inkább kifelé látunk belőle, hogy beszéljünk arról, hogy mi történt nyáron. Tehát azért itt a hirtelen nyitás az egy néhány pillanatig ijesztő is lehetett, és engem az érdekel, hogy megnőtte a tesztelési szándék, amikor ez az óriási nyitás volt, amikor emberek egymásnak esve gyakorlatilag buliztak az utcákon, meg mindenhol, és hogy utána így azt néztük, hogy vajon mennyire nőnek meg az esetszámok, hát ez valamiért nem történt meg, most vagy megtörtént, vagy nem, ezt nem tudjuk, de az kérdés, hogy az emberekben a tudatosság, a járvány tudatosság az elmúlt-e, vagy felerősödött-e, a számok alapján mit láttatok?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert olyan gyorsan változik a vírus terjedése is, hogy az oltások is bejöttek, hogy mi miért történik, hogy az utazások beindultak, ezt nehéz megmondani. Egyébként mi azt láttuk, hogy a harmadik hullámban tavasszal több volt a tesztelés. Azért, mert több volt a betegség, lett, hogy jobban féltek az emberek, illetve azt gondolom, hogy tudatosak is voltak nagyon, mert a nagymamát nem akarták úgy meglátogatni, hogy betegek, és biztosan, hogy biztos készítettek tesztet, végeztek tesztet. Az oltakozás, hál' Istennek, Magyarországon nagyon hamar elkezdődött, ezért nagyon hamar elértük azt a szintet, ennek is volt köszönhető a korai nyitás, hogy sok ember védett lett. Ekkor visszaestek egyébként a tesztelések egy kicsit, teljesen érthető módon, és akkor jött a nyár, az utazások, ahol ezt nehéz megmondani, hogy a tudatosság miatt, vagy a szabályozás miatt, de növekedtek a tesztszámok. Tehát a környező országokban van, hogy ahova utaztak, ott különféle teszteket követeltek meg a belépéshez, igen, akár igen. PCR-t, akár antigént, és ezt nagyon látjuk egyébként, hogy mostanában nagyon sok ország elfogadja a gyors tesztet, ezért erre nagyobb az igény, és a PCR-t kevésbé.
És akkor ennek van gyakorlatilag ez a divatos most, hogyha lehet
most ilyet
mondani.
Most igen, ez a divatos, de ha van olyan repülőgép társaság, hogy csak a PCR-t fogadja el, akkor azt kell megcsinálni. Tehát most inkább azt látjuk, hogy ami a szabályok miatt kötelező, azt csinálják.
És a nyár előre alattával, illetve arról, hogy nem tudom, hogy beszélnek emberek mindenfélét, meg felröppennek ilyenek, hogy jaj, majd a negyedik hullám. Egyáltalán ez így érezhető-e a tesztelési szándéknál, vagy még az emberek kivárnak?
Nagyon jó kérdés, nem látok mindenkinek a fejbe az adatokból, én azt látom, hogy mindig csak az utazás, tehát nem a negyedik hullámra készülnek.
Tehát a praktikusok azok számítanak.
A negyedik hullám az majd, ha lesz, szerintem nőni fognak a tesztelések. Az antitestvizsgálatok, amit vérből végzünk, abban lehet esetleg ezt látni, az nagyon megerősödött egyébként a tavasz végén. Ahogy
tehát az emberek tudni akarják, hogy valóban védettek-e.
Egyrészt tudni akarták, másrészt a védettségi igazolványt így is ki lehetett váltani, és ez fontos volt.
Ja, tehát akreditáltak voltatok ahhoz, hogy a védettségi igazolványt megkapják az általatok készített antitesztek alapján. Mit kell tudnunk az EU-s igazolványról, a COVID igazolványról? Ti mennyire vagytok egy labor, mennyire lehet up-to-date, vagy mennyire kell, hogy up-to-date legyen. Ugye van ez, ami szintén a késbeutazást fogja majd validálni, vagy azt teszi lehetővé, és ez egy ilyen közösségileg, vagy EU közösségileg elfogadott igazolvány lesz. Erről ti mit tudtok például?
Próbáljuk követni, nagyon nehéz, mert naponta változik, mert ez nem egy olyan, hogy mehetsz, nem mehetsz igazolvány. A honlapunkon, a White Lab honlapján egyébként van erről aktuális információ, mennyire mi tudjuk követni. A lényege az, hogy azokat az információkat, hogy milyen oltással van oltva, mikor volt oltva, van-e PCR tesztje vagy antigén tesztje, mikor volt, felgyógyult, ezeket tartalmazza egy központi adatbázis, és ez az, ami elérhető akár digitálisan is. Akinek az EU-ban elfogadott oltásokkal van oltás, annak egyszerű dolga van, mert az a Jolly Joker, az EU egységesen elfogadja, bárhova beléphet, hogyha a második oltása után 14 nap eltelt.
Aha.
Ezen felül, ha van PCR vizsgálata, az is bekerül ebbe a központi adatbázisba, és az is látszódik, hogy mikor volt a PCR vizsgálat, vagy az antigén gyors tesznek a vizsgálat ideje. Ez viszont már országonként különböző, hogy mit, mennyi időn belül fogadnak el.
Egyébként ez egészen elképesztő, nem, hogy ennyi minden változik, és mire megszokunk valamit, vagy megismerjük a természetét, mondjuk egy szabály alapján ennek az egész oltakozásnak, meg teszteléseknek, addigra megint valamit változtatnak, és akkor azt hiszük, hogy rosszul csináltunk valamit hirtelen. Tehát, hogy vannak ilyen furcsa változások ebben az egészben, de nyilván ezeket le kell követni. Tehát egy ilyen labor, ugye ti úgy követtétek, hogy mindenhol ott vagytok az országban, azt hiszem 20 helyen, vagy nem tudom, hogy hány, 30 helyen, még 20-at olvastam legutóbb, tehát valószínűleg akkor ott egy számot át kéne írjatok.
Igen, adminisztrációs hibánk van, vagy a 30-at számoltuk rosszul, vagy de akkor a 20 van rosszul fönt.
Talán igen, talán akkor ez a releváns adat, de hogy azért az embereknek a bizalma ezekben egy őszinte legyek, azért ezek a mobil laborok, úgy kívülről, meg láttam már ilyen régi Icarus, mit tudom én, ilyen tesztközpont, és akkor ilyen leharcolt Icarus volt átfestve és rátéve az, hogy tesztlabor. Nálatok nem ez a helyzet, de hogy az emberek bizalma az milyen gyorsan alakult ki e felé?
Rettenetesen gyorsan, számomra ez volt a megdöbbentő, mert egy kicsit
te is gondoltál erre egyébként?
Abszolút nem gondoltam erre. Tehát, hogy ez egy picit a sikerünknek is a tiszta, hogy valahogy másképp állnak ehhez a szolgáltatáshoz az emberek. Ez egy picit átalakulóban van. Azt szeretnék, hogy gyorsan legyen eredményük, ott le tudjanak parkolni, egyszerűen tudjanak foglalni. És ez az, amit szerintem mi kínálunk. Nyilván kulturált körülmények között, tehát nálunk azt gondolom, hogy szépek a konténerek, meg belül is úgy van megcsinálva, hogy minden engedélynek megfeleljen, és jól érezzék magukat jól érezzék, hát hogy lehet jól érezni magukat, akik utazni szeretnének. Nálunk ez fontos egyébként, hogy a mintavevők is úgy álljanak az emberhez, aki a mintát adja, hogy ne stresszeljenek.
Jó, tehát ez egy ilyen alapszabály volt nálatok, mikor ebbe belekezdtetek, hogy ezt valahogy kifejlesztétek, ezt a bizalmi
igen.
Növelést?
Igen, nálunk ez nagyon fontos volt, hogy nem ügyfelek, ne betegnek érezzék magukat, vagy ne kiszolgáltatottnak érezzék magukat, és nagyon gördülékenyen menjen minden.
Na jó, még mielőtt reklámszagú lesz az egész, tehát nyilván nem akarom azt, hogy most mindenki azt gondolja, hogy ezért beszélgetünk, de az például érdekel, hogy nyilván kifele látunk már ebből az egész járványból. Mi a helyzet egy laborral a COVID után? Van-e élet a COVID után egy ilyen tesztlabor életében?
Gondolkozunk ezen nyilvánvalóan, mert nagyon-nagyon reméljük mi is, hogy a Covid nem tart már nagyon-nagyon sokáig, úgyhogy szeretnénk a szolgáltatásokat bővíteni.
Tehát mibe és hogyan tudjátok a tapasztalatokat átmenteni?
A laborban lévő vizsgálatok számát szeretnénk bővíteni, olyan vizsgálatokat bevezetni, ami a lakosságnak, vagy akár a munkáltatóknak érdekes lehet, ezt a hálózatot megtartva különböző vérvizsgálatokkal, vagy esetleg allergiavizsgálattal, tehát egy kicsit bővítenénk a portfóliónkat a COVID utáni időkre.
Ugye azt beszéltük az elején, vagy említettem, hogy fizikusként végeztél, hogy ebbe hogy csöppentél bele, az még zárójelesen megjegyzendő, mert nyilván ahhoz, hogy egy ilyen intézményes rendszert elég jól tudjál operatív működtetni, ahhoz valamit föl kell szedni, valamilyen tudás, vagy valamilyen tapasztalatot. Neked ez miből érkezett, ez a tapasztalat?
Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert én fizikusként végeztem valamit, és úgy is szerettem volna dolgozni, minden normális fizikus Nobel-díjas akartam lenni.
És efelé most nem úgy tűnik, hogy robogsz, igaz?
Nem efelé robogok, de én nagyon megszerettem ötletekből alkotni valamit, hogy egy ötletből hogy lesz termék, hogy lehet működő rendszereket fölépíteni, és ezért foglalkozok most startupokkal, hogy a startup ötletekből hogy tudunk prototípust és aztán tényleg eladható terméket csinálni. Ez egy kicsit ez a Covid labor, meg a White Lab, az is ez, hogy a semmiből, hogy olyan csináljunk egy jól működő rendszert viszonylag rövid időn belül.
Végül is ugye a semmiből, hogy a szükség vagy az igény az megvolt rá.
Igen, tehát de maga a megoldás meg nem volt még meg rá.
Jó, a White Labről akkor még egy pár szót beszéljünk, tehát amikor most remélhetőleg ez már kifele fogunk menni, ezek így meg fognak szűnni ezek a mobil labor lehetőségek?
Szeretnénk megtartani, és a lakosságnak, vagy a kicsit ugyanúgy lefedni az országot, mint most, és olyan szolgáltatásokat nyújtani, amit talán kényelmesebben tudnak igénybe venni nálunk. Szeretnénk folytatni, nem szeretnénk eltűnni a pontokról.
A kényelem és a hatékonyság az mennyire tud egymásnak segíteni, és mennyire lehet ellenlábasa egyik a másiknak?
Hát attól függ, hogy a hatékonyság alatt mit értünk. Tehát a profitorientáltságot értjük, akkor valószínű nem.
Bocsánat, most nem a biznisz oldalra közelítettem.
Hanem az ügyfél felé a hatékonyságot, meg a kényelmet. Attól függ, hogy mit jelent egy ügyfélnek, hogy mi a hatékony, mert lehet, hogy neki az a hatékony, hogy egy hónap múlva tudja előre az időpontokat, hogy hívva a másik, meg az hatékony, hogy én oda megyek, és én azonnal szeretnék valamit. Inkább azt mondom, hogy a rugalmasság, tehát egy rugalmas rendszerben szeretném biztosítani, hogy ne kelljen fölösleges adminisztratív köröket lefutnia, ne kelljen fölöslegesen várakoznia, és amiért megy, arról hamar kapjon eredményt.
Ha fölkészülünk egy ilyen világra, ahol járvány van, vagy járványok veszélye fenyeget, akkor egy labor az a megelőzésben, a tesztelésen túl hogyan tud segíteni? És akkor itt jön képbe az, amire én gondoltam, hogy a mesterséges intelligencia az például tud-e segíteni, ez talán a te területedhez közelebb áll.
Nem akarok hülyeséget mondani, én nem tudom, hogy nyilván a fejlesztésekben, akár egy gyógyszerfejlesztésben, egy védekezésben, hogy milyen molekulákkal védekezünk egy vírus után, biztos, hogy van szerepe a mesterséges intelligenciának, biztos vagyok benne, hogy most is használták, de ez
előrejelzésben.
Tőlem előrejelzésben, az adatok elemzésében is egész biztos vagyok benne, hogy használtak, és egyre inkább fognak használni mesterséges intelligencia módszereket, merre terjed a vírus, mi várható a jövőben, közeljövőben, későbbiekben, de mint labor, ebben tudományos munkát mi kevésbé tudunk adni, inkább csak ugye adatok jönnek ki tőlünk.
Tehát olyanról nincs szó, hogy szondázás például, nem tudom, akár a levegő szondázása, az ivóvíz szondázása, ilyesmi.
Hát van, hát ugye a szennyvízben most nézik folyamatosan a koncentrációját a vírusnak, és ebből előrejelzést adnak.
De ebből mennyire lehet előrejelezni?
Nagyon pontosan.
De mondjuk hány hónappal előre?
Tehát a következő hetekre, tehát hogy milyen megbetegedés várható. Tehát én úgy tudom, hogy hetente végeznek ilyen méréseket, és azt nagyon jól lekövetik utána a következő héten regisztrált esetek száma.
Nem akarok profétásat játszani, de most, ahogy beszélgettünk erről, hogy van-e élet egy labor esetében a COVID után, és hogy elkezdted azt mondani, hogy még egyébként mennyi minden, ez kicsit olyan, mint hogy egy ilyen kórház alakulóban lenne, tehát hogyha, mint hogyha valami egészségközpont, vagy kórház, vagy bárminek a létrejötte, az már így kódolva volna.
Nem tudom, ez egy jó kérdés. Mi megszerettük ezt a világot, ebben dolgozni, nyilván szeretnénk is ezen az egészség.
Kicsit azért morbidul hangzik, azt te is
piacon ott lenni. Nem feltétlenül morbid, nagyon sok pozitív visszajelzés jött abból, hogy tudtunk segíteni. Akár úgy, hogy igen, hamar megkapta, hogy ne menjen a nagymamához, vagy nem késte le a repülőt, mert az utolsó pillanatban meg tudtuk neki csinálni, meg kiderült, hogy mégiscsak kell oda PCR-teszt. Tehát azt gondolom, ez a szolgáltatás, ezzel pozitív élményt is tudunk nyújtani. Tehát pontosan ez az, amit talán az elején mondtam, hogy a klasszikus beteg gyógyítóbácsi kapcsolat kezd átalakulóban lenni, és ennek szívesen vagyunk részesei.
A nyár végével egyébként a szeptemberre hogyan lehet fölkészülni, mit javasolsz az embereknek? Tehát, hogyha most nehogy azt mondta, hogy menjenek el tesztelni minél többször, mert akkor tényleg akkor mi leszünk gyanúsak, de hogy hogyan lehet előre, magunknak előrejelezni azt, hogyha, vagy magunknak gondoskodni arról, hogy minél kisebb veszélybe kerüljünk. Tehát hogyan lehet minél kisebb veszélybe kerülni? Te ezt mondod most, az oltás.
Az oltás az szerintem nagyon hatékony, nagyon fontos, nyilván jönnek a különböző variánsok, le fogják majd követni az oltások. Szerintem nagyon örvendetes, hogy a harmadik oltás is kijött, ez kétféle szempontból is, mert tényleg akinek se antitestje nincs, se sejtes védelme nincs, akkor örömmel mondjuk fölveszi a harmadik oltást, vagy már eltelt annyi idő. Az emberek biztonságérzetét szerintem ez nagyban növeli. Meg nem vette föl az oltást még, annak szerintem azt tanácsolom, hogy vegye föl, ez a legjobb védekezés.
Egy picit beszéljünk a variánsokról. Egy labor milyen gyorsan tud felkészülni a különféle vírusmutációkra? Tehát most ugye beszéltek már korábban a Deltáról, aztán van egy másik, ami már nem is tudom a nevét, tehát hogy amik így gyakorlatilag fenyegetnek bennünket, de ezekre hogyan lehet jól felkészülni?
Hát hogy egy új vírust találnak, egy új variáns, általában szekvenálással, arra viszonylag hamar föl lehet készülni, hogy azt külön ki tudjuk mutatni. Hál' Istennek a technológia már olyan fejlett, hogy ezekre a laborok nagyon gyorsan rá tudnak állni. De talán az egész, ahogy milyen gyorsan elérhetővé lettek a tesztek nagy tömegben, ez is ezt mutatja, de ugye az oltások is, hogy milyen hamar előálltak, az azért eddig nem volt jellemző. Tehát elég gyorsan tudnak már reagálni a laborok.
A kamutesztekről egy pár szót beszélünk, hogy azok mi az, amivel fel lehet ismerni, vagy miről felismerhető egy kamuteszt, illetve ezek a, mert ugye vannak itt is elterjedtek a, nem tudom, mindenféle nagyon erős idézelesen a bóvlik.
Hát amit laborban végeznek, azon minden labor az normális tesztet végez, tehát ezek akkreditált laborok, amik találhatók az NNK honlapján, és ezekkel biztos, hogy nincsen baj. Lehet hallani olyat, vagy lehetett hallani, inkább azt mondom korábban, hogy ezeket hamisítják. Igazából ez volt a legnagyobb veszély. Ezt egyébként az EU-s védettségigazolvány tökéletesen kiküszöbölte, hiszen egy központi adatbázisra mennek az adatok, és onnan kérdezik le. Úgyhogy azt gondolom, hogy a visszaélések ezek nagyon jól kezelve vannak.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Nagyon örültem, köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Pomozi Istvánnal, a White Lab társtulajdonosával beszélgetett Marosi Viktor. Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd Barta Ákos élelmiszer, biológus, táplálkozás kutató lesz a vendégünk, akivel a táplálkozás tudomány és az orvoslás kapcsolatáról és a megfelelő étrend kiválasztásáról beszélgetünk. Érdekes lesz, tartsanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.